Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Bekapcsolták a decemberben fellőtt Keopsz kutatóműhold műszereit, amely célja az úgynevezett exobolygók megfigyelése és tranzitjának mérése lesz. A felbocsátás óta eltelt hetekben végrehajtották az első pályamódosítást, január 8-án pedig első alkalommal kapcsolták be a Keopsz fedélzeti műszereit. A távcső fedelének kinyitására január 27-én kerül sor. A szatellit fejlesztésében egy miskolci cég is részt vett. Ennek részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte Somosvári Béla csillagászt, az Admatisz Kft. Munkatársát.
Maga ez a kutató műhold, ez egy csillagászati műhold, és az exobolygókat fogja kutatni. Ugye az exobolygók olyan rendszerek, olyan bolygók, amik a naprendszeren kívül keringenek, tehát más csillagok körül. Minden Miskolcra az Admatisz Kft.-ben a műholdnak egy speciális alkatrészét fejlesztettük ki, ezek úgynevezett radiátorelemek, és ezeknek a radiátoroknak az a fő funkciója, hogy a műholdban lévő detektornak a hőmérsékletét stabilan tartsák.
Milyen feladata lesz majd a kutató műholdnak?
Az elsőleges célja nem az, hogy új exobolygókat fedezzen fel, hiszen ilyen jellegű űrtávcsövek már vannak fönt az űrben, illetve vannak földi teleszkópok is, amik a új exobolygó felfedezésére irányulnak. A Keops műhold az inkább kiválasztott exobolygóknak a további vizsgálatát fogja elvégezni. Egy nagyon-nagyon pontos fotometriai vizsgálatokat fog végezni, és ezeknek a segítségével akár arra is képes lesz majd, hogy ezeknek a bizonyos exobolygóknak az összetételét vagy az alapvető paramétereit meg tudja határozni, gondolok itt például az exobolygónak a sugarára, a tömegére, és ugye ebből már könnyen kiszámíthatóan egy általános sűrűségre. Ez ugye olyan szempontból fontos, hogy az exobolygókból is nagyon sokféle van. Vannak jégóriások, vannak gázóriások, vannak Jupiter jellegű exobolygók, vannak földszerű exobolygók, és hogyha ezeknek a sűrűségét valamilyen módon meg tudjuk határozni, akkor a kiválasztott exobolygót is már be tudjuk kategorizálni, és esetleg tovább tudjuk vizsgálni, például a légköri összetételére vonatkozó információkat tudunk kinyerni, stb. Tehát nagyon értékes információkat nyerhetünk majd.
Meddig lesz a világőrben majd ez a kutató műhold?
Remélhetőleg jó néhány évig követni tudjuk majd, illetve használni tudjuk majd ezt a kisebb műholdat, és nyilván a Keops után is lesz majd élet, tehát lesznek még további exobolygó kutató űreszközök is, amiket az Európai Ügynökség vezetésével fogunk tovább fejleszteni.
Szigma, a holnap világa.
A hierarchikus szövetek egy új védekezési mechanizmusát tárták fel magyar kutatók. Elméleteiket a gyakorlat is bizonyította, ám több tételüket még több kutatás kell, hogy kövessen, mondta Grajzel Dániel biofizikus doktorandusz, az MTA ELTE lendület evolúciós genomika kutatócsoport munkatársa.
Mi biofizikusok vagyunk, az a biológiai jelenség, amit mi vizsgáltunk, az a rák kialakulása. Ennek a jobb megértésére mi létrehoztunk egy matematikai, statisztikus, fizikai modellt arra, hogy a szövetek hogyan működnek, hogyan osztódnak a sejtek benne. Ennek a modellnek a tesztelésére, a vele való kísérletezésre számítógépes szimulációkat írtunk.
Hogyan történik maga a sejtosztódás, tehát miből indultunk ki?
Sejtek osztódásakor a bennük lévő örökítő anyag, a DNS, az lemásolódik. Ez átkerül mindkét utódsejtbe, viszont ez nem egy hibamentes folyamat. Minden osztódáskor van valamekkora valószínűsége annak, hogy bekövetkezik egy hiba, létrejön egy mutáció. Az ilyen mutációkból, ha összegyűlik több, jelen ismereteink szerint 3-5, amelyek osztódási előnyt biztosítanak a sejteknek, tehát ezek a mutáns sejtek gyorsabban, gyakrabban tudnak osztódni, mint az egészséges sejtek, akkor ez a rák kialakulásához tud vezetni.
Hogyan lehet ezt felismerni?
Erre vannak különböző kísérleti módszerek, amelyekkel azt lehet mérni, hogy az egyes sejtek milyen gyakran, milyen időközönként osztódnak, és ez alapján például különbséget lehet tenni gyorsabban, meg kevésbé gyorsabban osztódó sejtek között.
Mit tudhattunk meg mindebből?
Alapvetően azt, hogy ugye vannak olyan szöveteink, amiket megújuló szöveteknek hívunk, például ilyen a bőr, a vastagbélnek a hámrétege vagy a vér, amelyek nagyon sok sejtet kell, hogy legyártsanak az életünk során. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok sejtosztódásra van szükség, ez pedig magával hozza a magas kockázatát annak, hogy mutációk következnek be egyes sejtekben, ezek felhalmozódhatnak, és emiatt idővel ki tud alakulni a rák. Azonban ez evolúciós szempontból nem előnyös, hogyha túl hamar kialakul egy egyedben a rák, ezért azt feltételezzük, hogy kialakultak olyan védekezési formák, amelyek lassítják ezt a folyamatot, amely során a mutációk felhalmozódnak.
a megújuló szövetek hierarchikus szerveződést alkotnak, vagy ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Ez úgy néz ki, hogy vannak ennek a hierarchiának különböző szintjei, ezek ilyen differenciációs szintek. A hierarchia alján az őssejtek találhatóak, ezek olyan sejtek, amelyek a differenciálódások révén számos különböző funkciót ellátó sejtekké tudnak alakulni. A hierarchia tetején pedig olyan sejtek találhatóak, amelyek már véglegesen differenciálódtak, ezek már nem képesek osztódni, ellátják a funkciójukat, majd egy idő után elhagyják a rendszert és elpusztulnak. És a kettő között vannak ilyen átmeneti szintek, átmeneti állapotok, ahol többé-kevésbé differenciáltak az adott szinten lévő sejtek, és azt érdemes még tudni, hogy az ősejtek viszonylag ritkán differenciálódnak, és ahogy haladunk felfelé a hierarchián, egyre gyakrabban fognak az adott szinten lévő sejtek differenciálódni.
Ezeknek a hierarchikus szöveteknek van védekezési mechanizmusa?
Igen, korábban kétfajta védekezési mechanizmust írtak már le. Az egyik az, hogy képzeljük el azt a szerveződést vagy struktúrát, hogy a sejtek egymás után állnak egyfajta libasorba. Amikor egy adott sejt osztódik a sor valamelyik pontján, akkor az ő egyik utolsó sejtje az összes előtte álló lévő sejtet eltolja ebben a sorban. A sor legelején álló sejt az egyszerűen kiesik ebből a sorból, elhagyja a rendszert. Ha egy ilyen struktúrába bekövetkezik egy mutáció, akkor az idővel végig fog haladni, végig fog tolódni az a sejt, ami ezt a mutációt hordozza a soron, és egyszerűen kimosódik a rendszerből. Ez alól egyetlen kivétel van, hogyha a sor legvégén álló őssejtbe következik be a mutáció, mivel amögött már nincs semmilyen sejt, azt nem tudja kitolni semmi, tehát ebben az egy esetben bent tud maradni, meg tudnak ragadni a mutációk a rendszerben. Egy másik mechanizmus, amit a téma vezetőim Derény Imre és Szőlősi Gergely írtak le korábban, egy ennél általánosabb hierarchiát feltételez. Azt mutatták ki, hogy egy ilyen hierarchikus felépítés révén a szövetek képesek arra, hogy minimalizálják a szükséges sejtosztódások számát, ezáltal pedig csökkenteni tudják a mutációk felhalmozódásának a kockázatát.
Ideális esetben a 3-5 mutációval rendelkező sejtek, tehát amelyek akár rákot is okozhatnak, így kiesnek a rendszerből, hamarabb kiesnek a rendszerből?
Igen, ideális esetben ez történik, és amit a mostani munkánk, mostani modellünk is eredményül szolgált, hogy figyelembe vettük, hogy a sejtek kölcsönhatnak egymással, bevezettünk egyfajta szabályozást, ami attól függ, hogy a normál működéshez hány sejtre van szükség egy ilyen differenciációs szinten, illetve attól függ, hogy éppen aktuálisan hány sejt van. Ha ez több vagy kevesebb, mint a kívánt sejtszám, akkor ez a szabályozás gyorsítja vagy lassítja a sejtek osztódási ütemét. És egy ilyen rendszerben azt kaptuk eredményül, hogy létezik ezeknek a mutáns sejteknek az osztódási előnyére egy küszöb érték. Ha a küszöb alatt van az ő előnyük, akkor kimosódnak a rendszerből, nem tudnak megragadni, és ennek a küszöbnek az értéke, ez függ attól, hogy mekkora egy ilyen differenciációs szint mérete, hány sejt van azon a szinten. Tehát, hogyha elég kicsi egy ilyen differenciációs szint, az azt jelenti, hogy még a nagy osztódási előnnyel rendelkező mutáns sejtek sem tudnak elég időt tölteni a rendszerben ahhoz, hogy ezt a 3-5 mutációt össze tudják gyűjteni, ami ahhoz kell, hogy a rák kialakulása megtörténhessen, idő előtt kimosódnak belőle.
Hogyan folytatódnak a kutatásaik?
Szeretnénk minél több kísérleti eredménnyel, kísérleti jóslással összevetni a mi modellünk által tett feltételezéseket és eredményeket, és alapvetően ez, hogy leteszteljük, hogy a konkrét kísérleti eredmények mennyire csengenek össze a mi jóslatainkkal.
Mire lehet ezt a felfedezést használni? Nyilván, hogyha valaminek megértjük a működését, akkor azt talán már tudjuk befolyásolni is.
Igen, ugye alapvetően, ha minél jobban megértjük a kialakulását a ráknak, az abban segíthet, hogy jobb, hatékonyabb prevenciós, megelőzési eljárásokat fejleszünk ki, illetve még hatékonyabb, még jobb kezelés, terápiát alkalmazzunk a már rákos betegeken. Hogyha jobban megértjük, hogy a szervezetünk természetes módon hogyan tud védekezni, az az lehetőséget nyújt olyan mesterséges általunk létrehozott módszerekre, gyógyszeres kezeléseknek a kifejlesztésére, ami imitálni vagy esetleg segíteni tudja ezt a meglévő természetes védekezési reakciót vagy mechanizmust.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.